olyan kérdések, vagyis hát nem igazán kérdésként volt ez közvetítve, hanem inkább az egyik kedves hölgy mondta, hogy hát ez teljesen más, mint a templomba. És így kifejtette, hogy amikor ő elmegy a ferencesekhez, akkor mit tapasztal, és hogy így itt milyen más. Úgyhogy hát ezt úgy szerettem volna veletek megosztani. Köszönöm.
Köszi. Bárki más? Akkor gyere, Pet.
Sziasztok.
Bocsánat.
Most jó. Ja. Na, hát én pedig egy olyan bizonyságot akarok nektek elmondani, hogy itt ültem ugye szerdán az Alfán, és így a nulladik alkalom gyanánt így Balázs így bemutatkozott egy kicsit, bemutatta az életét, a hátterét, mind hitben, mind családban. Ezáltal is kicsit közvetlenebb legyen majd a kapcsolata a leendő alfásokkal. De lényeg a lényeg, hogy nem tudom, hogy rajtam kívül döbbente meg bárki annyira, mint én akkor, mert így szinte mint egy újonc így ámulva hallgattam, hogy így Balázs hogy beszél a hitéről. Elsősorban talán inkább csak így a hitére gondolnék, nem feltétlenül a családra és más egyebekre. Szóval tátott szájjal hallgattam majdnem, hogy ahogy a hitéről beszél, és úgy betudtam annak, hogy ha az igen, de jó, tartalmas, velős, még egy kicsit kellemetlen is éreztem magam, hogy fú, de hát ezek itt új emberek, világból jöttek, hát most akkor ez nem inkább riasztó, mint... És de aztán így, de biztos, hát ő a Balázs, ő jobban tudja, kész. És így otthon gondoltam végig, hogy... Tehát nem hagyott nyugodni, hogy tényleg hogy beszélt akkor így a hitéről, az életéről, és csak így az jutott eszem, hogy miért döbbent ez engem meg. Hát nem ez lenne a világ legtermészetesebb dolga. Közösségben vagyunk, erről szól az Alfa, hogy embereket megismertessünk Istennel, akkor most mit érzem magam kellemetlenül, hát sőt, tovább mennék most félretéve az előadási kereteket, alapvetően bármelyikünk, akár aki itt van, vagy bárhol a világban is megtért, miért ne tudna ugyanígy beszélni, tehát miért lenne ez megpróbáltatás is. És ez volt az a gondolat, ami elvitt arra, hogy akkor lehet, hogy én nem vállalom föl ennyire a hitemet, hogyha én erre ennyire rácsodálkozok, vagy én ennyire nem állok ki mondjuk Isten mellett adott helyzetekbe, az életembe. És hát nem tudom, mert nem látom magamat kívülről, de csak így gondolok erre, hogy szerintem sok esetben így nem állok meg abban, hogyha ott vagyok egy társaságban, akkor mondjuk csak úgy bátran kiálljak Isten mellett, vagy ha megkérdeznek, akkor mondjuk ne egyfajta indulattal beszéljek, ahogy szoktam, hanem mondjuk Istenben való békességgel is csak leleplezem Istent, és a többi meg majd ő elintézi. Ja, úgyhogy ezt végig gondolva, nem tudom, hogy ki hogy van vele, ja, nekem ez így azt mutatta meg, hogy bizony sok esetben nem vállalom föl úgy a hitemet, vagy nem állok ki annyira Isten mellett, mint ahogy azt egyébként tehetném, és mint amennyire mondjuk az természetesnek kellene legyen az életemben. Úgyhogy, ja, köszönöm, hogy meghallgattatok. Mindenkinek adhat többet az Alfa. Köszönöm.
Köszi, Peti. Na, hát Isten ad nekünk lehetőségeket, hogy megosszuk a hitünket. De imádkozhatunk is így, hogy Uram, adj lehetőséget ma, hogy így vagy úgy vagy amúgy, de leleplezzelek. És persze ez nem feltétlenül az lesz, hogy akkor most valakinek fél órán keresztül fogsz beszélni az evangéliumról, hanem sok más lehetőség is van, ahogy leleplezheted Isten szeretetét. De bizony eljön a pont, amikor azt mondja Péter apostol, mondta, hogy legyetek készen megfelelni, hogyha kérdeznek titeket, hogy mitől van reménységed, miért bírtál ebben a helyzetben így megállni, ahogy. és akkor legyen egy kész válaszunk. Okay, nem úgy kész, hogy a keresztények általában ezt szokták mondani, vagy ezt szokták válaszolni, hanem tényleg, hogy aztán bizonyságot tudsz tenni arról, ami téged tényleg megtart egy nehéz helyzetben. És ezt egyáltalán nem kell szégyelni. Mert emberek vágynak arra, ami nekünk megvan. Vágynak rá. És ez annyira természet feletti, ami nekünk megvan, és még annyira megszokottak vagyunk vele, hogy ez megvan, hogy értem azt, amikor Peti azt mondta, hogy egy kicsit szégyelte magát, hogy ez neki furcsa volt. Mert tényleg könnyen benne vagyunk abban, hogy úgy, tudod, néha tényleg tudjuk úgy szégyelni Jézust az életünkben, mint a részeges nagybácsit, aki mindig megjelenik karácsonykor, és aztán mindenki ég miatta. Nem, miket művel karácsony este, ugye? És, vagy a rokon, akiről nem beszélünk, de amúgy az egész falu ismeri, és rossz hírneve van. Tehát, hogy így szégyeli az ember. És sokszor tényleg így vagyunk. Így vagyunk akár Jézus, és mert azt hiszik, hogy majd ők, az emberek hülyének néznek minket miatt. Nem, meg hülyének néznek, hát nézzenek. De a szívük mélyén egyébként vágynak rá. És ezek az emberek, akik ebben a videóban az utcán megkérdeztek, ezek nem hívők, és ezért sokan kifejezték azt, hogy hát remélem, hogy adhat többet az élet, mint amit én eddig így kilapátoltam belőle. Tehát, hogy keresnek az emberek. Ja. Na, viszont megyünk tovább a top 10-es sorozatban. Ez a kapcsolatsorozat, kapcsolat Istennel és másokkal, a top 10-en keresztül, és mindig az elején emlékeztetlek benneteket, hogy a top 10, a 10 parancsolat, itt minden parancsolat mögött egy elv húzódik, és mi ez az elv, amiről ma fogunk beszélni? Az 5. parancsolat, a tiszteletnek az elve. A tiszteletnek az elve. És egy jó kérdés, az ember elolvassa ezt a parancsolatot a 10-ből. Ugye ez volt a 10 parancsolat az, amit Isten úgymond lediktált Mózesnek, sőt az ujjával írta egy kőtáblára, hogy minek került ez az 5. parancsolat bele a top 10-be. Úgy értem, hogy fontos, hogy tiszteljük a szüleinket, de annyira, hogy a 10-esbe belekerül, és a kőtáblába, és Isten az ujjával írja bele, és a lelkükre köti, és... Tehát ha csak, tudod, belegondolsz, ha csak 10 dolog lenne, amit elmondhatsz valakinek. Miért pont a szülők tiszteletét teszed bele abba a 10-be? Mert Isten így döntött, hogy ő beletesz. És egy jó kérdés, hogy miért? És ha Isten tudta, hogy az emberiség el fog bukni, és az emberiség egy bukott világban nő fel, és pont ezért sokaknak rossz szülei vannak, akkor Isten, tehát miért teszi bele a top 10-be ezt? Ja. Mit próbál Isten itt ezzel az 5. parancsolattal? És hát elmondom, a tisztelet elvét megtanítani az embereknek. Neked is, meg nekem is. A tisztelet elvét. A tisztelet elvét akarja már fiatalkorban elhelyezni az emberben. Mert a tekintéllyel való tiszteletlenség következményei egyre durvábbak lesznek, ahogy az ember idősödik. És egyre komolyabb következményei lesznek annak, amikor egy ember nem tiszteli a tekintélyt. Hogy a szülői, vagy bármilyen más tekintély. De ahogy nő, egyre durvább következményei lesznek az életében. Úgyhogy Isten már fiatal korban el akarja helyezni a tisztelet elvét mindannyiunknak az életében. Oké? Tehát ez is csak egy olyan parancsolat, ahol hihetetlen az életre való hasznos elvet kapunk. Alapvető. És ahhoz, hogy boldog és megelégítő életet éljünk, fontos, hogy ez az elv ott legyen az életünkben, és működjön. Oké? És fontos, hogy megértsük a tisztelet elvét. Úgyhogy három dolgot szeretnék megosztani ma. Három dolog, amit a tisztelet hoz létre az életünkben. Az első. A tisztelet hitet hoz létre. A tisztelet hitet hoz létre. Lehet, hogy lesokkol, és nem látod a kettő közt az összefüggést. Tisztelet meg hit, az hogy? De azért vagyok itt, hogy segítsek ezt megérteni. És rengeteg igénk van, ami erről beszél, és meg fogom nektek mutatni mindjárt. Tehát a tiszteleted, az hitet hoz létre. Tehát a tiszteleted hitet hoz létre. Nagyobb hitet Istenben. Tehát nagyobb hited lesz Istenben. 2 Mózes 20, olvassuk el ezt a parancsolatot először is. Aztán jó pár igét el fogunk olvasni, de most először is olvassuk az 5. parancsolatot. 2 Mózes 20, 12. Egyébként tudjátok, a 10 parancsolat ugyanúgy szerepel az 5. Mózesben is. Ez a második törvénykönyv. Jó? Tehát mind a kettőben, néha ebből olvassuk, néha abból olvassuk, néha mind a kettőből, de szólok mindig, hogy melyikből. Tehát 2 Mózes 20, 12. Becsüld meg apádat és anyádat, és tisztelettel bánj velük, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, és ez egy fontos rész, ami most következik benne, utána, ezután, oké, mert ezen felett könnyen átsiklunk, amelyet Istened az örökkévaló ad neked. Oké, tehát azt mondja Isten, hogy tiszteld az apád és anyád, hogy hosszú életet élhess azon a földön, amit adok neked. Oké, és gondolj bele, hogy honnan jöttek. Rabszolgaságból jöttek ki, kötelékekből jöttek ki, megkötözöttségekből jöttek ki, és mennek Isten ígéret földjére, amit nekik ígért. Úton vannak. És Isten azt mondja, hogy tiszteljétek. Még nincsenek ott, de azt mondja, tiszteljétek, hogy majd jó legyen a dolgotok, amikor majd ott lesztek. És tehát amikor ezt mondta Isten nekik, akkor éppen, hogy kijöttek Egyiptomból. Oké, tehát az emberek nagy része, sőt, lehet, hogy volt pár újszülött. De igazából szinte mindenki Egyiptomból jött ki. Oké, tehát és még nem voltak az ígéret földjén. De 40 évig, tehát kijöttek Egyiptomból, és 40 évig a pusztában voltak még. Még nem mentek be az ígéret földjébe. És a hitetlenség miatt Isten nem engedte be őket. Tehát a hitetlenség miatt, hogy Isten újra és újra csodát tesz, Isten újra és újra napról napra gondoskodik róluk, és ők minden nap nyavajognak, és azt mondta, hogy annyira nyavajgós ez a generáció, hogy ennek meg kell halnia, és a következő generáció fog bejutni az ígéret földjére. Úgyhogy a 20 évesnél idősebbek, azok mind megvárta Isten, míg meghalnak, és a 20 éves, és az attól fiatalabbak jutottak be az ígéret földjére. Oké? Tehát Józsué és Káleb volt egyedül, akik idősebbek voltak. És úgyhogy tiszteljük. Tiszteljük a szüleinket. Tehát tiszteld, hogy hosszú életünk legyen azon a földön. Azt mondja Isten, hogy tiszteljétek, mert pedig még el sem jutottak arra a földre. De Isten már előre szól. Előre szól. És nem jutottak be. Ez a Zsidók 3.9. Zsidók 3.9. Mindjárt felolvassuk. Még nem ugrunk oda. Tehát Isten tudta, hogy nem fog bejutni, csak a 20 évesnél fiatalabb. Oké? De Isten adott nekik egy ígéretet, hogy amikor majd bejuttok 40 év múlva, akkor majd jó lesz dolgotok, ha most tisztelitek a szüleiteket. Oké, tehát Isten előre gondoskodott 40 év múlvára az ígéret földjére majd. Nem tudom, hogy összeállt ez a kép, hogy Isten a 40 év elején szól annak a fiatal nemzedéknek, akikről tudja, hogy majd bekerülnek, mert tudja, hogy az idősek nem fognak bekerülni. A fiatal nemzedéknek szól, hogy tiszteljétek a szüleiteket, hogy majd amikor ott lesztek az ígéret földjén, jó legyen a dolgotok. Tehát Isten nyomta ezt. Nyomta ezt, és nyomta a fiataloknak nyomta ezt. És miért? Hát azért, mert azt látta Isten, hogy nem bíznak ő benne. Azt látta, hogy hiába gondoskodik ő róluk, napról napra nyavajognak, hogy vissza kéne menni Egyiptomba. Ahol nyavajogtak, hogy valaki szabadítsa ki onnan őket, mert semmi joguk nincs és rabszolgák. Most Isten itt van és gondoskodik róluk napról napra, csodát élnek meg a mannával, amiről beszéltünk a múlt héten. Az egy csoda volt. Az az égből pottyant. Nem kellett megdolgozni azért, hogy a mindennapi kenyerük meglegyen. És mégis nyavajogtak, tehát hitetlenek voltak, nem bíztak Istenben. És Isten elkezdte mondani, nyomni nekik a fiataloknak, hogy fiatalok, tiszteljétek a szüleiteket, mert nézzétek a szüleiteket. Nem bíznak bennem, pedig kézzel fogható bizonyíték van arra, hogy itt vagyok az életükben, vigyázok rá, gondoskodok róluk, ja, a cipők nem kopott el, a ruháik nem koptak el 40 éven keresztül. Tudom, akik szeretnek shoppingolni, az rossz hír, mert nem tudnak új rucit venni, vagy turizni, nem lehet, nem kell, mert nincs rá szükség. De nem kellett. Tehát Isten hihetetlen csodákat tett, és mégis ez az idős nemzedék nyavalygott. És azt mondja, hogy ne járjatok így, ti tiszteljétek, mert a tisztelet hitet hoz létre, és bizalmat hoz létre. Oké, és ezt mondja itt, mert hogy ugye, ha nem tisztelitek a szüleiteket, nem fogtok engem sem tisztelni. Amikor majd nem lesznek már itt a szüleitek, és benn lesztek az ígéret földjén. És én leszek veletek. Akkor nem fogjátok tisztelni. Nem fogtok engem tisztelni. Úgyhogy tanuljátok meg a szüleitekkel, hogy mi az a tisztelet. És meg fogjátok tanulni, milyen az tisztelni engem, az Istent. Oké, és ez egyébként a hitetlenség miatt nem mentek be az ígéret földjére az idősebb nemzedék. Azt mondja, ahol őseitek próbára tették türelmet, ez a Zsidók 3.9, pedig 40 éven keresztül látták tetteimet. Minden nap. Oké, úgyhogy szeretném megmutatni, hogy hogyan hoz létre a tisztelet hitet. És azt is szeretném megmutatni most, hogy a tiszteletlenségnek a gyökere miért pont a hitetlenség. Figyelj! Márk 6. 1-től a 6. versig. Jézus ezután a tanítványaival együtt a saját városába ment. Ez fontos, hogy a saját városába ment. Két, tehát ahol ismerték őt. Amikor elérkezett a szombat ünnepe, tanítani kezdett a zsinagógában. Sokan hallották, és nagyon elcsodálkoztak. És nem jó értelemben csodálkoztak el. Oké, ez látszik, hogy a reakcióban hogy mit váltott ki az emberekből. Hol tanulta ezeket? Oké, tehát a saját városában volt, ahol jól ismertek. Hol tanult ezeket? Miféle bölcsesség ez? Hogyan képes ilyen csodákat tenni? Hiszen ez csak egy ácsmester, a Mária fia. Nem ő a Jakab, József, Júdás és Simon testvére? A húgai is itt élnek köztünk. Na, jó nagy család volt. Ezért elutasították, és elfordultak tőle. Jézus ezt mondta nekik. A prófétát mindenhol tisztelik, csak éppen a saját városában, a rokonai között, és a családjában nem. Nem is tudott ott csodát tenni. Csupán néhány betegre tette rá a kezét, így meggyógyította őket. Nagyon elcsodálkozott azon, hogy a város lakói ennyire hitetlenek. Látod, itt van a kapcsolódás. Tisztelet, hiánya, hitetlenség. Tisztelet, hiánya. Tehát mi okozta a hitetlenséget? A tiszteletlenség. A tiszteletlenség. Nem tisztelték őt, ezért hitetlenek voltak. Vagy bizalmatlanok. Nagyon érdekes. Úgyhogy a tisztelet, az hitet hoz létre. Biztos hallottátok már ezt a gondolatot, vagy elvet, hogy a bizalmasság, aki bizalmasnak lenni, tehát az azt jelenti, hogy közel lenni valakihez, egy szinonimája a megszokottságnak. Csak az egyik, a bizalmasság az egy kicsit pozitív, a megszokottság az egy negatív töltetű szó, de a bizalmasság, vagy megszokottság, az szaporítja az elégedetlenséget, megvetést és lenézést. Tehát amikor megszokott vagy valakivel, ővele kapcsolatban elégedetlenebb vagy, jobban kifejezed az elégedetlenségedet, könnyebben lenézed, és hamarabb megveted. Mert őt ismered. Mert közel vagy hozzá, mert ismered, nagyon jól ismered. Láttad őt már alsógatyában, láttad őt kócosan, nem jó a lehellete reggel, mikor fel kell melletted az ágyban. Tudod, ismered, és láttad már őt mérgesen, együtt élsz vele, tudod, láttad kiakadva, olyan dolgokat mondott neked már, vagy egymásnak olyan dolgokat mondtatok, amin abszolút kiakasztottátok már egymást, és nem kellett volna mondani. És ezért mondták Jézusra is, hogy mi ezt a Jézust ismerjük. Ezt a Jézust ismerjük. Ha vele nőttünk fel, vele rúgtuk a port, vagy a bőrfocit, vagy a mit tudom én mit. Tehát mi ismerjük őt. És ez a megszokottság. És a megszokottság az sokszor tényleg elégedetlenséget hoz létre. Sokkal elégedetlenebbek vagyunk azokkal, akik közel állnak hozzánk. Sokkal inkább lenézzük azokat, akik közel állnak hozzánk. Sokkal könnyebben megvetjük őket, és nehezen állítjuk helyre velük a kapcsolatot, akik közelebb állnak hozzánk. És erről beszél itt Jézus ebben a részben, amit itt olvastunk, hogy tudod, emberek nem tisztelnek, akiknek tisztelniük kéne, mert a saját családjukban vannak. Tehát ez nagyon fontos, hogy megértsük. És aztán itt van a római századosnak a története, ha hallottál róla. Ez is ott van az evangéliumban, ez nem tudom, hogy hanyadik fejezet. De eszembe jutott, hogy a kettőnek a két véglet. Ugye a hitetlenség azok között, aki a saját családja, nincs tisztelet és hitetlenség van Jézus irányába, és aztán ott van egy római százados, aki ellenség. A zsidók első számú ellensége római. Katona. Tehát azt képvisel egy katona, hogy elnyomlak, ha nem tetszenek a dolgok, rabszolgaságba viszünk, vagy a gályarabnak viszünk, kizsákmányoljuk a népedet, katonai felhatóság alatt tartunk benneteket, bármikor igazából kinyírhatlak. Tehát egy római. Egy római. És ez a római százados oda megy Jézushoz, és azt mondja, hogy beteg a szolgám. Gyógyítsd meg, Uram. Oda megy Jézushoz. És azt mondja Jézus, jó, elmegyek a házadba. És azt mondja ez a százados, nem. Nem kell jönnöd a házamba. Csak mondd, hogy meggyógyul. És az én szolgám meg fog gyógyulni. Még csak el sem kell, gyere, csak mondjad. Mondjad. És miért mondta ezt? Vagy hogy zajlódhatott le ez a betegség? Hogy Jézus, nem kell jönnöd. Nem kell, hogy a házamba jöjj. Én egy tekintéllyel bíró ember vagyok. Tudom, hogy működik ez. Nekem vannak feletteseim, meg vannak szolgáim. Ha felettesem azt mondja nekem, hogy csináljam ezt, én csinálom. Ha én azt mondom a szolgának, akkor csinálja azt, ő csinálja, tehát csak mondani kell, és megtörténik. És ez a tisztelet. A tisztelet. Hihetetlen. Úgyhogy csak mondj Jézus, és meggyógyul a szolgám. És mit mondott erre Jézus? Azt mondja, nem találtam ennél nagyobb hitet. Egész Izraelben. Látod, hogy megint a tisztelet, a tekintély és a hit. Egy kosárban ott van. Mert értette. A római százados értette a tekintélyt, és értette a tiszteletet. Oké, mert mi a tisztelet elve? Hogy tiszteled a tekintélyt fölötted. A tekintélyelv az ez, hogy tiszteled a tekintélyt fölötted. Oké. Most figyelj. A mai generáció az, tehát, amiért annyira hitetlen ez a mai generáció, az pont ez, hogy tiszteletlenek a tekintéllyel. És ezért gond a hitetlenség, mert tiszteletlenek a tekintéllyel. Úgyhogy miért teszi bele Isten a top 10-be ezt? Hát azért, mert segít. Segít megérteni, hogyha tiszteled apád, anyád, akkor tisztelni fogod a tekintélyt. És lesz hited. És lesz majd hited ő benne. Hihetetlen. Hallottad már ezt? Nekem senki nem mondja meg, hogy mit csináljak. Ja. Nem érdekes, hogy ezek az emberek vagy börtönbe végzik, vagy ágról szagadtak egész életükben. Mert nekik nem lehet megmondani semmit. Mert ha megmondják, akkor hiszti van. A legalapvetőbb szinten. Ja. Úgyhogy a tisztelet, az hitet hoz létre. Második, hogy mit hoz létre még a tisztelet? A tisztelet áldást hoz létre. Áldást. Ez egy olyan parancsolat, ez az ötödik, ami megismétlődik az új szövetségben is. Efézus 6. Efézus 6, első, második, harmadik vers. Figyelj, gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úr akarata szerint, mert ez így helyes. Megvan írva, tiszteld apádat és anyádat. Ez az első parancsolat, amelyhez ígéret is kapcsolódik. Akkor majd jó dolgod lesz. Oké, és ez az 5. Mózesből idézi, nem 2. Mózes 20-ból. És sokáig élsz itt a földön. Oké, tehát két dolgot mond a gyerekeknek. Azt mondja, hogy engedelmeskedj, és aztán azt mondja, hogy tisztelj. Engedelmeskedj, és tisztelj. Engedelmeskedj a szüleidnek, és tiszteld apád és anyád. Oké? Mi a különbség a kettő között? Engedelmeskedni és tisztelni. Engedelmeskedsz, mikor otthon vagy. Oké, tehát engedelmeskedsz, mikor otthon vagy, de miután felnőttél, és önálló vagy, és a saját életedet éled, és saját otthonodban vagy, akkor már tisztelsz. Amíg az ő szárnyaik alatt vagy, addig engedelmeskedsz, amíg ők gondoskodnak rólad, aztán amikor önálló leszel, akkor tisztelsz. Ez a különbség. Tudod, mikor azt mondom, Flóra, Fruzsi, tudod, amíg én fizetem a dolgokat, amíg azt a hűtőt én töltöm, amit ti kinyittok, és csoda történt, megint van valami a hűtőben, mert ők nem tudják, hogy hogy kerülnek oda a dolgok, vagy hát tudják. De hogy tudod, nekik nem kell más csinálni, tehát működik, ez egy csodagép. Kaja van benne. Tehát, amíg én gondoskodom rólatok, amíg én fizetem a számlákat, amíg itt vagytok az én házamban, addig engedelmeskedtek. Csak ez van. Csak ez van. És a reményem szülőként az, hogy elkezdenek tisztelni, és a tisztelet hatására én adhatok bizalmat nekik, és egy kicsit több szabadságot. És megtanítom őket, ahogy szépen felcseperednek, függetlenedni tőlem. Persze vágyom az, hogy mindeközben, hogy függetlenek tőlem, Istentől egyre jobban függőek legyenek. Tehát átadom őket Isten kezébe. De hogy átváltódik az engedelmesség az ő részükről is tiszteletté. Oké, tehát van egy tínédzsered, és ő alapvetően, tehát látod az életén, hogy ő függetlenséget akar. Ő szabadságot akar. Ő szabadságot akar. És hogyha ez az elfhez hülyek vagyunk, akkor meg tudjuk neki tanítani ezt. És egyre jobban ő is meg fogja tudni érteni a tisztelet elvét. De ha nem érti meg a tisztelet elvét, Ha nem növekszik, persze biológiailag igen, de ha nem növekszik, nem érik, akkor engedelmesség alatt kell tartani. Ja. Isten mindig úgy tart engedelmesség alatt, hogy beletesz, és belekényszerít olyan helyzetekbe, ahol nem tudok más csinálni, csak engedelmesnek kell legyek valami tekintélynek. Ahogy Jónással is csinálta. Ő állandóan szembeszállt Isten, gondja volt az engedelmességgel, úgyhogy ő mindig olyan helyzetbe került, ahol valahogy, de a történések valahogy nagyon szűk kijárat volt, és egy kijárata volt minden helyzetnek, hogy alávesse magát Istennek. De a körülmények által mindig beszorította Isten egy olyan sarokba, ahol csak az engedelmesség volt neki a kijárat. Mert neki ezzel gondja volt. És persze Isten használta őt, amikor ezt megtette. De mindig lázadozott. De az a helyzet, hogy vannak 40-50 éves emberek, akik nem értik a tisztelet elvét. És vergődnek. Ugrálnak egyik munkahelyről a másikra, egyik kapcsolatra a másikra. Tudod, senki ne akarja megmondani nekem, hogy mit csináljak. És állandóan gond lesz a gondja van a főnökükkel, vagy a mit tudom én, tehát mindegy, hogy milyen tekintélye ez, de mindig gondja van a tekintélye. Tudod, senki nem mondja meg nekem a véleményét, senki nem mondja nekem, hogy állj, amikor én elhatároztam valamit. Ja, a tisztelet elvének a hiánya. De amúgy mi az ígéret? Amit itt Pál is mond. Hogy azt mondja, hogy hosszú életünk legyen. Igen, de én nem erre, nem ezt húznám alá. Én azt mondanám, hogy akkor majd jó dolgod lesz. Mert ki akar hosszú ideig élni itt a Földön, amikor nem jó a dolgom, nem? Tehát, hogy... Oké, tehát jó dolgod lesz. És sokáig fogsz élni. Hányszor láttam már azt, hogy ott van egy család, ugyanazok a szülők, több gyerek, ugyanazokat a hibákat követik el, ugyanúgy neveli az összeset igazából, és mégis valamelyik gyereknek jól megy aztán a dolga felnőtt korában, valamelyiknek meg nem. És ez azért van, mert az egyik megtanulta a tisztelet elvét, a másik meg nem. Az egyik éli a tisztelet elvét, és jól van dolga, a másik meg nem. És lehet, hogy ugyanazt csinálták a szülők, de a gyerekek szívében más lett. És más döntést hoztak az élet útján. És nem tisztelték. És nem tisztelik. És nem tanulták meg tisztelni a tekintélyt. Jó, úgyhogy néhány igerész, figyeljetek. Róma 13, első-második vers. Szükséges, hogy mindenki engedelmeskedjen azoknak, akik a kormányzás munkáját végzik. Okay? Vagyis azt mondja, hogy oka van annak. Oka van annak, hogy tanuljuk a tiszteletet. Oka van. Az engedelmesség egyébként, ez a szó a görögben, azt jelenti, hogy alatta állni valakinek a szavának. Tehát valaki mond valamit, és te beállsz alá. Ez jelenti az engedelmesség. Tehát, hogy kérdés és hezitálás nélkül megteszed, amit mond valaki. Tehát ez egy katonai kifejezés. És nem véletlen Pál egy katonai kifejezést használt. Mert látjuk, hogy a római százados is hogy értette, meg ő is egy katona volt, és tudta, hogy mi az, amikor valaki mond, a felettes mond valamit, és nekem abba bele kell állnom. Nem magyarázatot kérni, meg megkérdezni, hogy akkor most ez miért, hogy merre, hány méter, hanem ha ezekben a berkekben jön egy parancs, akkor tudjuk, hogy ez nem csak az én életem múlik rajta, hanem sok más embernek az élete múlik rajta. Úgyhogy nekem azt kell tennem, amit a felettesen mond. Oké? És ez jelenti, ez az engedelmeskedni. Egy katonai kifejezés. Alatta lenni valakinek a szavának. Oké? Tehát egy kérdés nélküli engedelmesség. A katonai egység vezetőjének. Ezt írtam ide. Mert és azt mondja, tovább folytatva, Róma 13, tehát engedelmeskedjünk, mert mint azok, akik valamilyen hatalmat gyakorolnak, Istentől kapták a hatalmukat, Ez értető, Isten teljhatalmában van az, hogy kik vannak uralmon, vagy kik a királyok, kik nem a királyok, kik kormányoznak, míg ha jól kormányoznak, vagy ha nem, akkor is Isten engedte meg valamilyen céllal annak a nemzetnek az életében. Igen, Isten az, aki az éppen kormányzó hatóságokat hatalommal ruházta fel. Következő vers. Így tehát, ha valaki nem engedelmeskedik a hatóságoknak, akkor Isten rendelkezésével fordul szembe, és ítéletet von magára. Oké, tehát azt mondja, hogy szükséges az engedelmesség, és szükségünk van rá. Szükségünk van rá. Figyelj, Lukács 2. 52. Nézd csak Jézus életét. Jézus egyre bölcsebb lett, és felnőtté vált. Isten számára egyre kedvesebb volt, és az emberek is mind jobban kedvelték. Ez milyen jó lenne, elmondanánk. A gyerekeinkről ezt el lehetne mondani, meg rólunk ezt elmondanák. Nem, hogy bölcsebb lett, felnőtté vált, Isten számára egyre kedvesebb lett, és az emberek is mind jobban kedvelték. De nézd meg, hogy mi előzte meg ezt? Az 51. vers. Ezután Jézus visszatért Názáretbe, és engedelmeskedett a szüleinek. Mária pedig a szívében őrizte ezeket a dolgokat. Ugyanaz a katonai szó, engedelmeskedni a szüleinek. Ha Jézusnak ahhoz, hogy növekedjen, ez szükséges volt az életében, akkor hogy ne mindannyiunknak? Mindannyiunknak. Neked is, meg nekem is. És aztán azt mondja egyébként, hogy a Róma 13.2-ben, itt a végén, amit olvastunk, hogyha nem engedelmeskedünk, az ítéletet von maga után. Súlyos. De beszél róla az írás. 2 Mózes 21.15. Figyelj. 2 Mózes 21.15. Aki apját vagy anyját megveri, halállal lakoljon. Tudtátok, hogy ez mai probléma is? Nem akarom rémizgetni az egyedülálló anyukákat, de tipikusan egyedülálló anyukáknál. Jó, hát nyilván a neveléstől is függ, de legtöbbet én egyedülálló anyukáknál találkoztam ezzel, hogy eljön ez a tinédzser kor, amikor nem tud a dühével semmit kezdeni, és nincs ott egy férfi tekintély, vagy olyan a férfi tekintély, aki van, de nincs, és csak kapaszkodik az üvegbe, meg a távirányítóba, tehát nincs ott, mint tekintély, és tipikusan előjönnek olyan helyzetek tinédzserkorban, hogy neki megy az anyjának, hogy megszorítja az anyja kezét, hogy neki tolja a falnak. Kellett már egy pár gyerekkel beszélnem így. Mondtam, hogy apát helyett átjövök egy délután, azt elporollak apukám, ha még egyszer hozzányúlsz édesanyádhoz. Ja. Tehát volt ilyen. Volt ilyen, és van. Oké, és azt mondja a 17. versbe, aki apját vagy anyját szidalmazza vagy átkozza, az halállal lakoljon. Nagyon kemény. Nagyon kemény. Példabeszédek 20:20. Aki apját, anyját átkozza, annak világossága a legnagyobb sötétben alszik ki. Oké, tehát ez egy spirál. Egy sötétedési spirál, amikor vannak azok a lámpák, amiket tudsz világosítani, meg sötétíteni. És azt mondja, hogy a legnagyobb sötétségben alszik ki az ő világosságuk, akik szidalmazzák, vagy átkozzák a szüleiket. A János apostol az ő levelében, az első levelében azt mondta, hogy ha világosságban jársz, akkor egyre több világosságot fogsz megtapasztani. Tehát erősödik a fény. Hogy világosságban jársz, lépsz egyet a világosságban, akkor kapsz még több világosságot, és ez így megy. Azt mondja, aki apját, anyját nem tiszteli, az egyre sötétebb, az egyre jobban süllyed le. Aztán az új szövetségben is van két utalás emberekre, akik Isten ítélete alatt vannak. Tehát van két ilyen hosszas felsorolás Pál apostol leveleiben, ahol mindenféle rossz dolgot felsorol Pál, akik ítélete alatt vannak is. Nézzük csak meg a listát, hogy mi szerepel ott. Róma 1.30. Pletykálnak és vádaskodnak, Isten gyűlölik, gúnyolódnak, erőszakosak, dicsekvők, gonosz dolgokat találnak ki, szüleik iránt engedetlenek. hogy 2 Timotheus 3:2. Az emberek ugyanis én központúak lesznek, akik csak magukat és a pénzt szeretik. Dicsekfők lesznek és büszkék, akik gonosz dolgokat mondanak másokról. Szüleiknek nem engedelmeskednek. Hálátlanok és istentelenek. Tehát ott van. Ez egy komoly dolog Istennél. Az engedetlenség és a tiszteletlenség a szüleink iránt. És egyébként én azt gondolom, hogy az após anyós iránt is. Tehát az, hogy az apósom vagy az anyósom, ez nem mentesít arról, hogy én hogyan gondolkodom felőlük. Nyugodtan elítélhetem őket, meg szidalmazhatom, mert nem az én apám, vagy nem az én anyám, csak az apósom, meg az anyósom. Nem. Oké. Tehát azt látjuk itt, hogy akik elutasítják a tekintélyt, az ítéletet von magára. Következményei vannak. Most egy olyan részt fogunk elolvasni, Példabeszédek 30-ból, ami egy olyan generációról szólt, akik nem tisztelték a szüleiket. És igazából ez lehet bármelyik. Tehát ez lehet a mai generáció simán, ha megnézzük, hogy milyen kor állapotok vannak most. De ez az a Példabeszédek 31-es verstől a 7. versig elolvassuk. Ez egy ilyen kis keretes rész, Héber költészet, ugye keretekben is, gondolatkeretekben is költöttek, és írtak. És úgy kezdődik a szakasz, hogy nem tisztelik a szüleiket, és úgy végződik, hogy nem tisztelik a szüleiket. Tehát megszólítja ezt a generációt. De közte van 2 olyan vers, ami olyan értetetlen, hogy miért van az ott. De már mindjárt meglátjuk, hogy miért van az ott. Olvassuk, és akkor majd egyre világosabb lesz, reméljük. Azt mondja. Tehát igazából arról beszél, hogy tehát mi történik azokkal, akik nem tisztelik a szüleiket. 11. vers. Micsoda nemzedék az, amely átkozza apját, és nem áldja anyját. Micsoda nemzedék az, amely tisztának tartja magát, noha nem tisztult meg bűneitől. Micsoda nemzedék az, amelynek büszke a tekintete és gőgös a pillantása. Micsoda nemzedék az, amelynek fogai, mint a kardok, zápfogai, mint a kések, hogy felfalja a szegényeket az egész földről, és a nincstenelket az emberek közül. Oké? Tehát egy olyan nemzedéket ír le, akik büszkék, arrogánsak, gőgösek, és olyan a foguk, mint egy ilyen darálozás. És aztán azt mondja, 15. vers. És ez valahogy nem illik bele a képbe. A piócának 2 szája van. És mindkettő ezt mondja, add nekem, add nekem. Ugyanígy ezeket soha ki nem elégítheted. Soha sem mondják, hogy elég. A halottak országa, a meddő asszony, a szárazföld, amely esőre szomjazik, és a tűz. Ezeknek soha semmi nem elég. És akkor jön a befejezés. Aki apját kicsúfolja, vagy idős anyát lenézi, az megérdemli, hogy a szemét hollók válják ki, testét pedig keselyük szaggassák szét. Nagyon kemény. Aki tehát azzal kezdi, hogy nem tiszteli apját anyját, és azzal végződik, hogy nem tiszteli apját anyját. És középen van a rész, van az a rész, ami tökéletesen leírja azt a generációt, akikről ott pontosan írt, de ez a mai generáció is. A mai generációs. Tudod, hogy hívom ezeket? A jogosultak generációja. Nekem jogom van itt élni veled, anyám, 28 évesen is. És mossad a kondenszcsíkos alsónadrágomat. Vagy vonalkódos. Jogom van erre, arra, amarra. Mint a pióca, szívja a vért. Nekem nem mondja meg senki, nekem jogom van. Oké, adj. És sosem mondják, hogy elég. Felemésztenek mindent. Egy ilyen generáció, mert ez jár nekem. Szolgáljon engem mindenki. Szolgáljanak. Mint a piócák, csak szívják, és sosem elég. Mert nem a tisztelet elvén nőttek fel. Tehát ez hozzá létre ezt a generációt, hogy nincs ott a tisztelet elve bennük. És meg vannak sértődve, ha nem úgy mennek a dolgok, ahogy ők akarják. Hihetetlen. Hihetetlen. Úgyhogy mondom, a tisztelenség következményei ezek. Ez a generáció. És közben fölteszed a kérdést, hogy van fogalmuk ezeknek a generációnak arról, hogy mit jelent az, hogy tiszteld a feleséged? Vagy tiszteld a férjed? Vagy tiszteljétek egymást? Mert az új szövetségben Isten beszél ezekről, szó szerint. Mondja a férjeknek, hogy tiszteljék a feleséget, mondja a feleségeknek, hogy tiszteljék a férjeket, mondja azt, hogy tiszteljétek egymást. De úgy tűnik, hogy ez nincs benn. Tudod, mi volt az első dolga Hitlernek, amikor úgy igazán beindult, és meg akart változtatni egy egész nemzetet? A fiatalokra ment rá. A gyerekekre ment rá. És megtanította nekik azt, hogyha a szüleik nem értenek egyet a nácizmussal, akkor jelenteniük kell, és fel kell adniuk a szüleiket. A tisztelet hiánya a szülők felé. És milyen halál lett ennek a következménye. Nem csak rájuk, hanem arra a generációra, és aztán akiket ők megöltek. Sok-sok millió ember, nem csak zsidót, hanem sok más nemzetiségűt. Mert nem, tehát megtanította nekik, hogy ne tiszteljék az apjukat és anyjukat. Tehát ezért nagyon durva ez az elv. És ezért nagyon fontos ez az elv. Oké, harmadik, hogy mit hoz létre. A tisztelet végzetet hoz létre. Végzetet. 5 Mózes 5, 16. Tiszteld apádat és anyádat, ahogy Istened az örökkévaló megparancsolta, és akkor hosszú ideig élhetsz, és jó dolgod lesz. Figyelj, azon a földön, amelyet Istened az örökkévaló ad neked. Figyelj, ez fantasztikus. Mert azt mondja, hogy van egy ígéret földje számodra. Oké, tehát itt most beszéltünk nagyon kemény és súlyos dolgokról. De azt mondja, hogy van egy föld, amit az örökkévaló ad neked. Tehát van számodra egy föld. Istennek van egy elhívás az életedre. Istennek van egy végzete számodra. Oké, a végzet. Az azt jelenti, hogy végzett. Hogy ez el van végezve. Oké. De azt mondja, a dolgok nem fognak jól menni, ha nem tiszteled az apád és az anyád. Úgyhogy tiszteld őket, hogy a dolgok jól menjenek. És sokáig tudj élni a végzetedben, az elhívásodban. Abban az elhívásban, amit Isten készített számodra. És azt mondja, hogy van egy ígéret földje számodra. Figyelj, és jól figyelj. Az ígéret földje az nem a menny. Tudom, hogy ezt mondták. De nem a menny. Mert az ígéret földjén vannak ellenségek. Ha megnézed. A mennyben nem lesznek. A mennyben nem lesznek. Úgyhogy az ígéret földje az itt van. Nyilván belül, bennünk, de itt van az ígéret földje. Élhetjük ezt az ígéret. Élhetünk. Tudod, mi az ígéret földje számodra, a hívő számára? A győzedelmes keresztény élet itt a földön. A győzedelmes keresztény élet itt a földön. Mikor legyőzöd az ellenséget, azáltal, amit Isten ad neked, képességeket és útmutatást és lépéseket, azáltal győzöd le az ellenséget. Tehát élsz egy alávetett életet Istennel, és lépésről lépésre győzelmeket fogsz megélni, és Isten áldásában fogsz élni. És ez az ígéret földje. Ez nem azt jelenti, hogy egy háborúmentes övezet, ez nem azt jelenti, hogy lesz támadás, ez nem azt jelenti, hogy lesznek csaták, amiket... Tehát nincs csata, amit nem veszíthetsz el, lesznek csaták, amiket elveszítesz, de a háború az meg van nyerve. És csak menni kell előre, lépésről lépésre. ahogy mentek ők is az ígéret földjén, azt mondja, amit a lábatok érint, az a tiétek. Mi nem azt mondtad, hogy már nekünk adtad? Akkor már a miénk volt eddig is, nem? Hát persze. De addig nem tapasztalod meg, hogy a tiéd, amíg rá nem lépsz. Lépésről lépésre. Úgyhogy ez az elv az ott van végig a Bibliában. Máté 15. Első vers. Azt mondja, ekkor farizeusok és törvénytanítók jöttek Jézushoz. Jeruzsálemből. Ezt kérdezték tőle. Tanítványaid nem végzik el a kézmosás szertartását, mielőtt esznek? Hogy odafigyeltek. Miért nem engedelmeskednek a régi vallási vezetők rendeleteinek? Jézus kérdéssel válaszolt. Ez is egy zsidó szokás egyébként. Kérdésre kérdéssel válaszolnak. Más volt az oktatási rendszer akkor egyébként. Tehát nem az volt, hogy kérdeznek valamit, és akkor te, mint a jó gyerek, válaszolsz egy definícióval, hanem kérdeztek a gyerektől, és kérdéssel tudott, megtanították kérdéssel válaszolni, mert ebből tudták, hogy érti, hogy miről van szó. És tudja a választ. Nagyon érdekes. És tehát gyakorlatilag gondolkodásról. Tehát Jézus kérdéssel válaszolt. Ti pedig miért toljátok félre Isten parancsait a hagyományok kedvéért? Isten ugyanis ezt mondta, tiszteld apádat és anyádat. És ezt is. Aki apját vagy anyját gyalázza, az halállal bűnhődjön. Ezzel szemben ti azt tanítjátok, hogyha valaki már felajánlotta a templom javára azt, amivel a szüleinek segíthetne, akkor inkább a templomnak adja, mint a szüleinek. Oké, tehát amiről itt beszél, ez egy jó hosszú mondat, és nekem is gondolkodunk, hogy miről is... Oké, az volt a helyzet, hogy nagyon fifikásak voltak. Mint a mai ember. Fifikásak voltak. Tehát Isten áldása rajtuk volt, tudták volna segíteni az idős szüleiket. De azt mondták, hogy mi még annak idején odaajánlottuk az Úrnak, hogyha lesz majd, ezt odaadjuk az Úrnak, úgyhogy mivel az Úrnak én hamarabb ígéretet tettem, most én nem tudlak segíteni. Látom, hogy éheztek, de hát az Úrnak. És négig nézték, hogy a szüleik kínlódnak, hivatkozva Istenre, hogy hát én az Úrnak ígértem azt. És közben a valóság az volt, hogy az Úrnak se adták oda. Hanem eltapsolták ők. Oké, tehát ez volt itt a probléma. Oké, tehát apu, anyu, nem adom nektek ezt, tudom, hogy szükségetek lenne rá, de ez Istené. És aztán oda sem adták Istennek se. És azt mondja, 6. vers, ezzel valójában azt tanítjátok, hogy nem fontos, amit Isten mond. És nem neki kell engedelmeskednünk. Fontosabb, hogy mindenki a ti hagyományaitokat kövesse. Milyen képmutatók vagytok? Jól mondta rólatok Ézsaiás proféta. Ez a nép csak a szájával tisztel engem, de szíve távol van tőlem. Oké, tehát... Figyelj, a tisztelet nem az, amit mondasz, hanem az, amit teszel. És egyébként pásztorként annyira megtapasztaltam ezt, tehát a legnagyobb rajongóim voltak a legnagyobb árulóim. És egy párat is láttatok. Hogy aki a legnagyobb hangzattal, a legnagyobb arccal, a legnagyobb boldogsággal, fú, Balú pásztor, így meg el voltak ájulva, és ők voltak azok, amikor ha valami nem úgy volt, hogy ők szerették volna, akkor már üvöltözés, kiabálás, ajtócsapkodás is. Milyen hely ez? Milyen pásztor ez? Oké, de ezt ugyanúgy megtapasztalhatjátok ti is a saját életetekben. Tehát, hogy a tisztelet az nem az, amit mondunk, hanem amit csinálunk. Még pontosabban, amit a szívünkben teszünk. Hogy a szívünkben mi van. Oké, tehát szavakkal tisztelheted, de hogyan gondolkodok róluk, a szüleimről? Hogyan? Tényleg tisztelem őket? És muszáj, hogy beszéljek még erről. Mit Mi van akkor, ha rossz szüleim voltak? Akkor már erről kell, hogy beszéljünk. Azt gondolom. Szerintem mondhatom azt, hogy itt a jelenlévők, de talán azt mondhatom, hogy Magyarországon a szülők nagy része nem volt hívő, vagy nem hívő. Itt nem, tehát pogány szülők szárnyai alatt nőttünk fel. Tehát nem Istent követők, nem ismerik úgy a tisztelet elvét, mint ahogy mondjuk a hívők ismerhetnék. És tehát legtöbbünk totál pogány. Tehát nyilván van, aki keresztény háttérrel nőtt fel, van, aki keresztény családban nőtt fel, templomba járó szülők alatt nőtt fel, és még így is van, hogy a templomba járó szülők nagyon rosszak. És én inkább ebben látok sok problémát, és ez fájdalmasabb, és gyerekek felnőtt korukban nehezebben tudnak meggyógyulni abból, amikor keresztény szülők sebei által sebződnek meg, és sérülnek. Mert ha nem hívő szülő, ott, hát most mit kapjon a gyerek? De amikor a szülő előveszi a Bibliát, meg játssza az eszét a gyülekezetben, és még otthon még akár prédikál is, és Istenre hivatkozik, de teljesen másképp cselekszik, ott a gyerekek olyan sérülést kapnak, hogy tehát az nyomorultabb, mint amikor valaki egy hitetlen családban nő fel, egy pogány családban. Úgyhogy nagyon durva. Nagyon durva. Tényleg a legkomolyabb sérülések gyülekezeti családoknál történnek. Több, mint a pogány családomban. Úgyhogy hogyan tisztelek tiszteletre nem méltó embereket? Ez jó kérdés. Egyszerű a válasz. Úgy döntesz. Nem az érzéseidre appellálsz, nem arra appellálsz, hogy ők megérdemlik-e, hanem te úgy döntesz. Te úgy döntesz. Úgy döntesz, hogy megérted, hogy ők is emberi lények, és emberi lényként neveltek fel, nem tévedhetetlenek, nem tökéletesek, nem tudod azt, hogy ők mind mentek keresztül gyerekkorukban és fiatalkorukban, sok mindent valószínűleg nem meséltek el, nem tudod, hogy mit kaptak ők, és milyen csomagból, vagy milyen, mi volt a puttonyukban, amiből kaptál te. És tudod, hogyha pogány családban nőttél fel, akkor nekik nem volt meg az igazság. Hogy lett volna meg? Az az igazság, ami neked már megvan, és itt van. Ők nem tudtak semmit a Szent Szellemről. Érted ezt? Nem tudtak semmit a belső gyógyulásról, a szabadulásról, a Krisztusban való szabadságról, Isten igéjéről, a gyülekezetről, a közösségről. Ők nem tudtak semmit. De mi már tudunk. A mi életünkben ott van. És akkor mindezek mellett mi még jogosan verjük a mellünket, hogy nem tiszteljük őket. Ja. Ez súlyos. Nem kell mindig úgy hazamenni, hogy oj, de jó volt hozzá. Mert ez túl komoly ahhoz, ez az elv, hogy itt most szárnyakat kapva. Ja, lehet szárnyakat kaphatsz ettől, hogy igen, döntést kell hozzak. Igen, meg kell bocsátanom apukámnak. Meg kell bocsátanom anyukámnak. Ha esetleg nem él már, akkor hogy? Akkor is. Elmondod neki. Mint ha élne. Mert ez fontos. És erről beszéltünk már, hogy miért fontos. Mert ez hitet épít bennünk. Bizalmat épít Isten felé. Úgyhogy, ja, én szeretem a szüleim. Nem voltak tökéletesek. nem akarok tiszteletlen lenni velük. Elsősorban azért, mert ez a szeretet. Oké, másodszorban, mert ott vannak ezek az ígéretek. Azon a földön, az elhívásodban ott fogsz élni sokáig, és jó lesz a dolgod, ha tiszteled őket. De nem ez az első, hanem az első azért tisztelem őket, mert szeretem. Mert Krisztus szeretete van ott bennem. És tudom azt, ha Krisztus szeretett engem, és az életét adta értem a kereszten, úgyhogy én semmit nem érdemeltem ki ebből. A legnagyobb gané voltam azon a ponton, amikor Isten a szívemben kezdeményezte, hogy szeretlek, engedj be. Akkor hogy mondhatom én ezt a szüleimnek, hogy nem? Hogy bélyeg van rajtatok, hogy nem tisztellek, hogy itt a lista, hogy mit csináltatok rosszul. És pont emiatt, az elv miatt. Ugye sokan azt mondják, hogy a parancsolatok, meg a kereszténység, meg az elavult. Nem. Nem. Abszolút nem elavult. Nem ment ki a divatból. És azzal, hogyha döntést hozunk, hogy tisztelni fogjuk a szüleinket, azzal éppen visszahozzuk a divatba Isten igéjét. És elkezdjük élni, az áldásait. Ja, úgyhogy mit teszel egy szülővel, aki nem méltó a tiszteletre? Megbocsátasz. Mert ha nem, magadnak többet ártasz, mint bárki másnak. Ja. Te fogsz szenvedni tőle. Úgyhogy értsd meg, hogy ők emberek. Nem kell tisztelned a tetteit. Hanem a szívedben eldöntöd, hogy megbocsátasz. És néha megkérdezik, hogy akkor miért engedte meg Isten, hogy ilyen szüleim legyenek, vagy ez és ezen menjek keresztül, hogy ezt csinálják velem, vagy tehát miért engedte Isten ezt az életemben? De meg kell értsük, hogy Isten, tehát Isten nem belehelyez helyzetekbe, hanem végigvisz rajtuk. Van szabad akarat, emberek döntéseket hoznak, a szüleink döntéseket hoznak, belekerülünk helyzetekbe, általuk, vagy mások által. Ez az ő döntésük volt. Isten ez ellen úgymond nem tudott mit tenni, mert most nem fogja egy villámcsapással megakadályozni. Akkor én már 8 villámcsapással már meghaltam volna 8-szor esetleg. Tehát, hogy ha Isten megakadályozott volna engem akkor, hogy ne bántsam meg a lányaimat, már rég meghaltam volna, vagy ne bántsam meg a feleségemet. Ugyanakkor, ha a nagy képet nézzük, Isten nem belehelyez, hanem ezeken végigvisz bennünket. És most figyelj, és ez a végzetnek ez is egy része. Mi van, hogyha azok a dolgok, amik történtek veled, ezt tesznek képessé téged arra, hogy most már segíteni tudj azoknak, akik most éppen benne vannak. És ez már túlmutat azon, hogy jaj, mi van velem, mit csináltok velem, ez túlmutat már ezen. Túlmutat másokhoz. Ja, úgyhogy hidd el, gyümölcs van az ígéret másik oldalán. És együnk belőle. Jó, úgyhogy imádkozzunk. Köszönjük, mennyi atyánk. Köszönjük azt, hogy te tényleg igazán törődsz velünk, és te vagy a legjobb apa. És köszönjük azt, hogy ennyire erőlátó vagy, és látod azt, hogy milyen a szívünk, és tanulnunk kell a tiszteletről. És tanítasz bennünket a legjobb helyen, a saját családunkban, a szüleink felé. Akár éltek, vagy akár élnek most, vagy nem élnek, de hogy hozhatunk egy döntést. Úgyhogy Uram, segíts itt mindannyiunknak. Hogyha valaki ezzel küszködik, a szüleivel küszködik. Úgyhogy már rég nincs is kapcsolatban velük, de küszködik mégis a szívében. Akkor adj egy változást a szívben. Tanítsd, Uram, a szíveket, bennünket a tiszteletre. És adj erőt a megbocsátáshoz. köszönjük a te megbocsátásodat felénk, Uram. Másképp nem is menne. Köszönjük, Urunk. Amen.